Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Barta Évát, hát újságíró kollégámat tulajdonképpen, aki viszont nagyon szereti a szakrális geometriát, és nagyon sokat is foglalkozol vele, ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsor során. Szia, Évi!
Szia, szia!
Örülök, hogy itt vagy, boldog új évet!
Hát boldogabb legyen. De félek, hogy nem lesz az.
Pont erről fogunk egyébként beszélgetni, hogy milyen is ez az év. Én azt néztem, hogy alig telt el néhány hét, és egy picit olyan, mintha feje tetejére fordult volna sok helyen a világ. És hogy ez egyébként benne lehet elvileg a számainkban, de hogy ehhez te sokkal jobban értesz. Szóval, hogy mennyire lehet például a születési dátumból akár arra következtetni, hogy ugye egy városnak is milyen érdekes, hogy nem csak személyeknek, hanem mondjuk egy városnak is milyen a, hát nem tudom, mennyire van megírva az életútja, idézőjelben az életútja.
Megírva nincsen, de az úgynevezett vonzás törvénye alapján ugye mindenkinek van egyfajta rezgése. Ez a gondolkodása, az előző életbeli tapasztalatai, maga a születési dátum az azt mutatja meg, hogy mikor léptünk be a Matrixba, és gyakorlatilag ez megegyezik az előző életünknek a halálunk pillanatával, és ebből már következtetni lehet, hogy ki milyen képességekkel rendelkezik, hogy ezt felszínre hozza-e, vagy nem, az rajta múlik, mert minden a döntés kérdése, vagy döntésünk kérdése. Nyilván például, hogyha most az én életemet nézzük, nekem ugye sok tragédia történt, a szüleimet nagyon korán elvesztettem, és nagyon sok tragédia történt a gyerekkoromban, és az például engem arra motivált, hogy én nem akarok ilyen életet élni, és nagyon hamar rátaláltam az utamra. Vannak későn érő típusú emberek, de egyébként ezt is megmutatja egyébként a képlet, hogy valaki későbben talál magára, vagy egészen mást fog majd öregkorára csinálni, vagy boldogabb lesz az öregkora, mint az addigiak. Van, aki nagyon hamar önmegvalósító lesz, nyilván a szocializációnk nagyon sokat jelent, de gyakorlatilag a nevet se felejtsük el, mert az a név, amit a személyiségünk kap ebben az életben, abból a kettőből állunk össze, ugye rengetegszer mondjuk, és abban van egyfajta családi karma is, amit lehet tudni, erről már beszélgettünk annak idején a nevek kapcsán, hogyha mondjuk valaki egy orvosi családba születik, és nagyon sokszor végül is a névnek a rezgését követi, és nem a saját születési képletét, nagyon sok példa van erre, de szabad akaratunk van, tehát minden szempontból úgy döntünk, ahogy akarunk. Egyébként a tavalyi év, ami nekem most kezdődött el, mert mindenkinek a születésnapján kezdődik az adott év, és én november 23-ai vagyok, tehát én most kezdtem a 8-as évet. És maga a 8-as az a tűznek a jelképe. Tehát idén itt nálunk is sokkal több tűzeset történt, mert maga az évnek a rezgése is, ugye, hogy melyik városhoz, mert ezek a rezgések összeadódnak. Ez a vonzás törvénye. Alapvetően félre is értelmezik az emberek a vonzás törvényét, mert ugye itt a Földön duális energia létezik. Minden számnak ugyanabban a pillanatban van egy úgynevezett pozitív, meg egy negatív oldala, de a pozitivitást azt mi mindig jónak ítéljük az egónkkal, pedig az csak a teremtésnek a szimbóluma, tehát a rosszat is ezzel teremtjük meg. Az úgynevezett jobbsodrású energia az azért pozitív, mert valamit létrehoz. A másik energia, a negatív energia, az az elengedésé például. Jézus is ezt az utat mutatta nekünk, hogy hogy lehet kiszállni ebből, az pedig a negatív energia. Csak az ego állandóan, ami neki úgy érzi, hogy jó, akkor az jó. És mindennek ugyanabban a pillanatban mind a két fajta energia létezik. Tehát, hogyha valamit teszünk, annak mindig van pozitív, meg negatív oldal, tehát az energia egyszerre ugyanabban a pillanatban létezik, hogy ebből mi mit látunk, meg mit nem, meg mit érzékelünk, meg mit nem, az rajtunk múlik. Én ennek, hogy ezzel foglalkoztam, az, hogy az megértettem, hogy a világ mindig egyensúlyban van. És nagyon sokszor, hogyha én tudatosan döntök valamit, azzal ugye 14 millió lehetőséget kizárok, és soha nem tudhatom, hogy, tehát, hogy melyiket tapasztalom meg, a pozitívabb vagy a negatívabb értelmét, mert mindegyik megnyilvánul. És ezzel, hogy tudatosan döntök, például nem zavar, hogyha a negatív oldal is előjön. Tehát egyszerre lehet látni, ha nem is mind a 14 milliót látom mind a két oldalon, de sokkal jobban fel tudok készülni dolgokra. Tehát amit a közvélemény pozitívnak tart egy segítést, vagy bármit, annak én látom a negatív oldalát is, és hogyha azt következik be, akkor nem szenvedek tőle, mert ez egy tudatos döntés volt, és felelősséget vállalok érte, hogy abban a pillanatban ezt a döntést tudtam hozni.
Ja, azt mondod, hogy 8-as év, miért pont 8-as ez?
Hogyha összeadódik, van? Egy egyszerű teozófiai számítással kell leegyszerűsítve összeadni, de ez pontosan ez a bajom a numerológiával, és azért is szoktam mondani, hogy én szakrális geometriával foglalkozom, mert ami a neten van numerológiáról, meg ahogy ezt alkalmazzák, hogy te 8-as vagy 7-es, ezek a számok összetettek, és annak ellenére, hogy mi ezt leegyszerűsítjük, én azt tudom, hogy ez 2024, tehát a 24-es a vége, vagy például ennek most 25-ös lesz a vége, amit veszünk, mert ugye a 2000 az mindig marad. Egyébként ugye még most a tűzesetek is vannak, de hogy most az elemek szempontjából nézzük, akkor a következő év, vagyis ez a 2025-ös év, ez a szél és a víznek az éve, nagyon pici föld is van benne, tehát földrengés is előfordulhat, de inkább a szél és a víznek az éve lesz. És ez egy lezárás lesz, ez egy 9-es év, ami azt jelenti, hogy sok minden tisztul majd, ami nem biztos, hogy nekünk fog tetszeni.
Ön érdekes, mert amikor az ember azt mondja, hogy lezárás, akkor mindig a negatív dolgok jutnak eszünkbe.
Hát, hogyha lezáródik valami, akkor kinyílik egy új. És hát pont ez a baj az emberiséggel, vagy velünk, de attól függetlenül, hogy én ezt tudom, én ugyanúgy megélem ezeket, hogy nagyon nehezen engedünk el dolgokat. Még a biztos rossz is, legyen ez egy párkapcsolat. Néha sokkal jobb, mint a bizonytalan, mert hogy mi lesz. És ezért inkább ragaszkodunk hozzá, és visszük tovább. Vagy vállalkozásoknál is mondhatnám, és akkor gyakorlatilag itt nem azért, mert meg van írva, mert ugye mindennek van egyfajta rezgése. Én mondjuk a vállalkozásaimat mindig tudatosan. Hogyha változott a lakcím, akkor változott a boltnak is a neve akár. Mert 1-3-as, 8-as az, ami kedvez a kereskedelemnek, vagy a vállalkozásoknak, vagy a karriernek, tehát arra mindig figyeltem, hogy akkor annak a rezgését hozzam.
De milyen szerencsés vagy, hogy mondjuk ezt te tudatosan el tudod dönteni. Mi többiek, akik mondjuk ennyire nem
az ösztönök
vagyunk
nagyon
ebben benne, úgy nehéz.
Nem olyan nehéz, mert az ösztöneid sokszor megerősítenek. Én például ugye, hogy amikor házat vettem, sose felejtem el, ugye meghaltak a szüleim már, le kellett volna adózni, mert örököltünk egy házat, az öcsém is, meg én is halogattuk, hogy majd megtartjuk nyaralónak, meg stb., de hát nem lehetett, és sose felejtem el, valami 160 házat néztem meg. Állandóan számolgattam. Amikor mentem nézni, akkor, mert ugye nem adják ki az ügynökök a lakcímet pontosan, csak amikor ott vagy. És akkor állandóan számolgattam meg, nem tudom, hogy másfél évbe telt a keresés, és sose felejtem el, hogy a végén ugye semmelyik nem volt ideális. Meg az is nehéz, hogy ugye nekem is van egy rezgésem, a férjemnek is van, a gyerekemnek is van, és olyan házat nagyon nehéz találni, ami mindenkinek jó. Például volt olyan, ami nekem jó lett volna, és tetszett is, de nekik egyáltalán nem volt jó. Tehát éreztem, hogy ott nem fogják otthon érezni magukat, tehát próbáltam olyat keresni, és sose felejtem el, hogy a végén az volt, hogy mondtam, jó, félretesszük a numerológiát, meg emlékszem, hogy volt egy építész barátnőm, abban szívesen mindig mondta, hogy kérdezzem meg, hogy nem szilikon, hanem szilikátból van-e, meg hogy milyen racionális kérdések, amit tőlem teljesen távol áll, és sose felejtem el, hogy ezt, ahol most lakunk, ezt úgy vettük meg, hogy bementünk, és mondtam, hogy alkudjál, ez kell nekem. És utána kiszámoltam, és mindannyiunknak, nem nekem a legjobb egyébként, nem véletlenül, a férjemnek a legrosszabb, és a gyereknek is nagyon jó ez a ház, és már 20 éve ott lakunk. Tehát, hogy ha az ember foglalkozik magával, vagy például figyeli a gondolatait, a megérzéseit, akkor ösztönből ugyanazokat a döntéseket tudja hozni, ami neki jó. Tehát ehhez nem kell, én elég egós vagyok, ami azt jelenti, hogy ugye több diplomám is van, állandóan tanulok, mindent tudni akarok a világról, és ez hátrány is egyben, mert akkor ugye egyre inkább az egót fog működtetni, és elfelejtődik az ösztön.
Most az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy 8-es meg 9-es év is, hogy mit hoz magával, meg mi van benne, de hogy láttuk az elmúlt években azt, hogy voltak emberek, akiknek tényleg nagyon-nagyon nehéz volt, sok mindent elvesztett, akár önmagát is egyébként. Az elmúlt években valakinek meg hihetetlenül pont ezek az évek hoztak olyan fellendülést, olyan sikert, olyan motivációt, ami meg lehet, hogy így visszanézve korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy így megtörténjen. Minek köszönhető ez, hogy tényleg ugyanaz az év, ugyanazzal a rezgéssel az egyik embernek jót, a másik embernek meg teljes csődöt képes hozni?
Az elemek tanából kellene kiindulni, tehát 108 elemből állunk mi, ugye ezért is a mantrák ennyiből vannak, de az öt alapelem, ugye a fény, a tűz, a föld, a víz és a levegő, illetve még a fém is benne van. Na most, hogy ezek az elemek milyen arányban szerepelnek benned, mert sajnos nem vagyunk harmóniában, arra fogunk majd törekedni. És a különböző évek szintén elemeket tartalmaznak. És nekem például, hát ez az év a 8-as sokkal közelebb elhoznám, amit most fogok élni, a következő már nem annyira. És nagyon függ attól, hogy ezekkel az elemekkel hogy harmonizálunk. Például az ásványokat is rosszul választják az emberek. Én nyilas vagyok, én imádom a pirosat, a tüzet, de nincs bennem fém és föld, és emiatt, már most látod az öltözködésemen is, hogy próbálom azokat az elemeket magamra aggatni, ami nincs meg bennem, mert tűz a tűzzel robbanást fog okozni. Tehát, hogyha még én pirosba leszek a 8-ashoz, stb., akkor elcsúszok, meg elesek, stb. Tehát az öltözködéssel, de egyébként a ételekkel, stb. Ezekkel mindig tudjuk kompenzálni, hogy azokat, ami hiányzik belőlünk, és ami a tanuló leckénk egyébként az életben, tehát hogy az egyensúlyt próbáljuk meg kialakítani, mert különben az élet fogja oda rakni. Én nagyon büszke vagyok rá, én állandóan koccantam, én ugye 8-as vagyok, tehát én hajrá, menjünk, stb. Nem voltak nagy baleseteim soha, de mondjuk egy kukának simán a patkának neki menni, és hát legalább egy olyan 15-20 éve, amióta ezzel komolyabban foglalkozom, nem volt ilyenem. Olyan volt, hogy hátulról nekem jöttek, például úgy, hogy álló helyzetben ön kétszer is volt egy hónapon belül, és akkor voltam, egy komoly döntés előtt álltam. Mert az autó is a mi meghosszabbításunk, amit használunk, az ugye átveszi a rezgésünket, bár neki is van egy rezgése, de alapvetően összeadódik a kettőnk rezgése. És akkor azt érzékeltem, hogy most már dűlőre kellene jutni, tehát meg kellene hoznom a döntést, mert ugye ez a hátulról lögdösnek, hogy na akkor menjél már előre, és akkor hozd meg a döntést. Én ezért nem szoktam haragudni sem, de álló helyzetben voltam piros lámpánál. Tehát úgy tolattak nekem, és nem volt, tehát nem sérült meg senki, hanem csak nem vettek észre.
Milyen érdekes, hogy az ételeket is mondtad.
Igen.
Nem is gondolná az ember, hogy lehet az ételekkel is így, idézőjelben mondom, hogy játszani, vagy kompenzálni.
Így van. Hát alapvetően ugye az egész univerzum leképezhető, tehát minden mindennel összefügg. Az ásványok, az ételek, és itt a szín világa is, nem mindegyiket, elég sok ásványt ismerek, meg foglalkoztam is vele, utána áruljuk is őket, de gyakorlatilag az ételekben is nagyon egyszerű, az az elem, amiből benned sok van, ahhoz tartoznak, mondjuk az ételek színe is nagyon sokszor árulkodó, de mondjuk mondok vízelemű dolgokat, például ugye a holdhoz tartozik a gyomor, és például mit szoktak etetni, amikor gyomorrontásod van? Krumplit, ami a föld alatt van. Tehát ugye, mert az kompenzálja, vagy segíti a maga a népi gyógyászatban, meg a régi hagyományokban ez sokkal inkább benne van. Én nekem például, ugye, én áldom a piros gyümölcsöket. Úgy ég tőlük a gyomrom, hogy azt el nem tudom mondani, epert, mert a piros. És nem szeretem a savanyú, egyedül a kovászos uborkát szeretem, pedig nekem a zöldet kéne, de már a padlizsánt, az uborkát, meg minden ezeket megszerettem. És vannak olyan ételek, amiket, például a spenót, hát gyerekkoromban ki lehetett vele üldözni, nem volt 4-es pontom. Tehát, hogy nagyon sokszor a színekből is lehet következtetni az ételekre. De egyébként ennek van azért tudományos háttere is, ugyanúgy, mint az illóolajoknak.
Volt egy időszak, amikor állandóan csilisbabot akartam enni, és utána olvastam, valahogy akaratlanul elém került, hogy igazából maga ez a csilisbab, ez is egy ilyen önmegerősítés.
A karriernek a, igen.
Igen, és hogy én minden nap csilisbabot ettem volna.
Alapvetően egyébként én azt gondolom, hogy ösztönszerűen a szervezet megmondaná nekünk, hogy mire van szükségünk, csak ezt is felülírjuk az egóval. Például itt van az elhízásnak a témája, általában az elfolytásoktól hízunk, nem a kajától. És nagyon sokszor ugye vannak ezek a szabályok, hogy akkor délbe enni kell, meg este enni kell, meg stb. És nem úgy követjük, hogy akkor eszünk, amikor éhesek vagyunk, és egy picit odafigyelünk magunkra, hogy mit kívánunk. Én eszek olyat egyébként, csak mondom, a paradicsomot imádom, ég is tőle a gyomrom, az biztos. Ettől függetlenül meg a sajtokat is imád, én ugye vegetáriánus vagyok, olyanokat is szoktam enni, ami egyébként nem illik hozzám, de ha megkívánom, akkor úgy vagyok vele, hogy most akkor erre az energiára van szükségem, vagy hogy mondjam, én felülírom. Attól függetlenül például ebben nem vagyok annyira tudatos.
Most pont az jutott eszembe, hogy itt vagyunk a két ünnep után. Szerintem egy csomóan ettünk olyanokat, amik nem illettek hozzánk, és még mindig van belőlük otthon szerintem. Kis csokika, kis édesség.
Én a sok szabályt nem szeretem. Mm. Pont az a lényege, hogy amikor az ego elkezdi szabályozni, hogy csak ezt, meg csak azt, én nekem például, hát ugye mi az öcsémmel, én már törtem neki az utat, a mi családunkban a húsüzem van. Tehát annak idején, amikor én kiderült, hogy 3 évesen elmenekültem, a rendőrök hoztak vissza biciklivel, mert disznóölés volt nálunk Mezőkövesden, és elmenekültem, mert hogy gyilkosok. És hát azért nem volt könnyű, tehát ezt, hogy mondjam, követni, és akkor emlékszem, hogy sose ettem meg a húst, hanem mit tudom én, a nokedlire tettek egy kis szaftot, de olyan hascsikarásom volt tőle, és azt akartam mondani, hogy amikor végre ezt így a családom is elfogadta, később felnőtt koromban utána néztem, én ovolaktó vegetáriánus vagyok, és nem is értek egyet a makrovegetáriánizmussal, mert az a kihűl a szervezet, tehát amikor ezzel úgy szembesültem, akkor nekem annyi volt, hogy nincs hús, tehát hogy húst nem eszem, nem is kívánom, nagyon sokszor. És egyre rosszabb egyébként, mert régen simán oda tudtam ülni az asztalhoz, és a húslevesnek neki azért van egy szaga. Sokszor főztem maszkba, amikor húst kellett főzni, és most egy kicsit rosszabb a helyzet, mert már zavar. Tehát régen nem zavart, és most, vagy ha hozzáér például a sült krumplihoz a hús, akkor már én azt nem tudom megenni, szerintem finnyásabb lettem, vagy az embernek a tolerancia szintje, hogy öregszik, egy kicsit másabb, de ami a lényeg, hogy én mindig azt mondtam, hogy, és nem is dicsekedtünk ezzel, hogy mi nem eszünk húst, én így is elég sok, hogy hívják, ott kaptam érte, és mindig mondtam, hogy élni és élni hagyni, maradjunk ennyiben, és hogy ha mondjuk én most lezuhannék egy repülővel, és azon múlna az életem, hogy visszajöhessek, hogy húst kell enni, akkor én biztos, hogy megtenném. A mi szervezetünk, vagy az én szervezetem szerintem már nem nagyon tudja megemészteni a húst, de az életem múlna rajta, tehát akkor nem lenne gond, és nem gondolom azt, hogy akik húst esznek, azok gyilkosok, meg nem tudom én mi, tehát ezen is változtattam az életemben, és minden, amikor ilyen nagyon szoros szabályok vannak, az teljesen az emberi természettől távol áll, és én mindig azt szoktam mondani, hogy törekedni kell arra, hogy tudatos legyél, de engedd meg magadnak a tévedés lehetőségét, azt, hogy ha valamit megkívánsz, akkor ne legyen az, hogy hú, ez tilos nekem. Az emberek így is egy csomó korlátot tesznek magukra. Most például divat lett a vegetarianizmus, és a férjemmel pont mondott, hogy régen mennyit harcoltál érte, de ez divat, ami most megy, és nem biztos, hogy az egészséghez megy. Tehát a makrovegetarianizmusnál például kihűlhet a szervezet, hogyha nem figyel oda tudatosan. Tehát az emberek ilyen nyakló nélkül csinálják ezeket a dolgokat, és nagyon sokszor, miután nem érik el a kívánt eredményt, akkor feladják.
Pici szünetet tartunk, de utána jövünk vissza, ne menjenek sehova. Mai vendégem Barta Éva újságíró, akivel a szakrális geometria csodáiról beszélgettünk, úgyhogy mindjárt jövünk vissza.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.